A következő előadás témája így hangzik. A tökéletlen úrvacsora. Valami az úrvacsorából elveszett, feledésbe merült. Mit jelent tulajdonképpen az úrvacsora? Van egyáltalán valami jelentősége számunkra? Valami hiányzik az úrvacsorából. Mi az? Mi történt azzal, és miért hiányzik az? Ó, ez egy egész érdekes téma lesz. És az azután következő óránk témáját a következőképpen formáltuk. Élet hallatlan bőségben. Egy teljesen új életforma. Akkor azt fogom önöknek elmondani, hogy hogyan tudják maguknak megtartani azt a sok szép lelki tapasztalatot, amit itt szereztek. Mai előadásunk kezdetéül szeretném, ha felnyitnák Bibliájukat a Dániel 6. részénél. És ide újból és újból vissza fogunk térni. Édesanyám, mondd már, miért üvöltenek ma ilyen hangosan az oroszlánok? A babiloni anya karjára vette gyermekét, és válaszolt neki. Tudod, kisfiam, az oroszlánok nagyon éhesek. 3 napja már, hogy semmit sem kaptak enni. És egy jó kilométeres körzetben a verem körül hallhatták az emberek ezt az üvöltést. Futkostak az oroszlánok fel s alá a veremben. Farkukkal korbácsolták bundájukat. Majd földhöz lapultak, s újra rémítő üvöltésben törtek ki. De estére, kint a síkságon, ahol egy szelíd szellő fújdogált, hirtelen minden elcsendesedett. Majd újra kérdezi a kisfiú. Édesanyám, hol lehetnek most az oroszlánok? Én nem hallom már őket. Igen, gyermekem, most már nem hallhatod, hiszen eledelt kaptak, s elhallgattak. Igen, tényleg így volt ez. Az oroszlánok csendben voltak. De nem azért, mert ettek volna. Kaptak ugyan eledelt, de ezt az eledelt visszautasították. Ilyen még soha nem történt, hogy éhező oroszlánok az eledelt, amit nekik felkínáltak, visszautasították volna. Ebben az időben valami más történt. Ott fent a barna palaszton, ahol a színes zászlók lengedeztek, ott volt Dárius, az egész világ királya. Ami különös volt nála az, hogy ő egész éjszaka nem tudott aludni. Természetesen mindenütt, minden ajtónál őrök álltak körülötte, de mégse tudott elaludni. Tiszta elefántcsontból volt az ágya, arannyal beborítva, a lett puhább gyapjúban feküdt, ami a perzsa dombokról került hozzá. És ezek a takarók még a legcsodálatosabb sejemmel voltak behúzva. Azt mondja itt a Dániel 6. rész 18. verse, hogy ő böjtölt, nem vett magához semmi eledelt. Zenét sem akart hallani. Elszállt az álom szeméből. Újra és újra felkelt ágyából, az ablakhoz ment. Hallgatózott. Aztán megint visszafeküdt. És mihelyt hajnal lett, felvette királyi palástját, szandálját, hívta az egyik őrt, s mentek lefelé a márvány lépcsőkön, a kerteken keresztül az oroszlánok barlangjához. Amit ő itt az oroszlánok vermében láthatott, a legkülönösebb volt, amit ember valaha is látott. Az oroszlánok mind aludtak. De volt egy ember közöttük. Egy ember, ezüstös hajjal, fejét egy oroszlán sörényére hajtva aludt, amilyen nyugodtan csak aludni tudott. Ő az Isten embere volt, aki az Istent jobban szerette, mint az oroszlánoktól félt. Ez az esemény az egyik legismertebb történet az egész Bibliából. Dániel az oroszlánok vermében. De remélem, mégsem annyira ismert, hogy jelentőségét elveszítené. Én nem hiszem, hogy Isten csak azért adta volna ezt a történetet, hogy legyen mit a gyermekeknek elmesélni. Ó, ebben a történetben egy megragadó tanulságot találunk mindannyiunk számára. Ki volt egyáltalán ez az ember? Dániel. Most itt vagyunk a Dániel könyvénél. Menjünk át az első fejezethez. Azt látjuk itt az első részben, hogy Dániel a legelső foglyok közé tartozott, akiket Nabukodonozor, babiloni király Jeruzsálemből elvezetett. Nabukodonozor egy okos király volt, és így kiválasztott néhányat a legkülönbözőbb országok foglyai közül, és kiképezte őket udvarában úgy, hogy aztán ők az ő nevében, az ő akarata szerint az országok felett kormányzók legyenek. Dániel is ezek közé tartozott. De ő ott egy problémával találta szembe magát. Ott, ahol ő enni kapott, ott bor volt az asztalon, és volt néhány tisztátalan eledel is ott a király asztalán. Dániel tudta, hogy Isten az ő népének azt a tanítást adta, amit megtalálunk a Mózes 3. könyve 11. fejezetében, és a Mózes 5. könyve 14. fejezetében, hogy nem szabad enniük ezeket a tisztátalan ételeket. És azt mondja itt a Dániel első rész 8. verse, hogy Dániel elhatározta, hogy a király ételével és borával nem fogja magát tisztátalanná tenni. Na, ez a király, Nabukodonozor, megváltoztathatta Dániel nevét Baltazárrá, de Dániel szívét nem tudta megváltoztatni. Nos, talán egy más fiatalember a következőket mondta volna. Tehát Jeruzsálem elesett, elbukott. Valószínű, Isten nem gondolt többé vele. Én most szolga vagyok, és a szolga nem viheti végbe saját akaratát. És ha már itt vagyok Babilonban, akkor azt kell tennem, amit a babiloniak tőlem megkövetelnek. És mindezen túl, ha én itt sikereket akarok elérni, és ha lehetőségem nyílna valahogy kitüntetve is lenni, akkor jobb, ha nem sértem meg itt ezeket az embereket. És talán így gondolkozott volna tovább. Alapjában véve csak az számít, ami a szívben van, és nem az, amit az ember a gyomrába tesz. Nem igaz? Én azt hiszem, ilyen körülmények között nem számít bűnnek, ha egyszerűen megeszem, amit a király ad. Dánielnél azonban nem érzésekre, hanem elvekre ment a dolog. És azt mondja itt a 8. vers, hogy ő eltökélte szívében, már régen azelőtt, mielőtt ez a próba jött volna. Ő tehát már régen elhatározta magában, hogy Isten törvényét semmi esetre sem hágja át. El lehet képzelni, hogy egyesek jót mulattak rajta. Hisz vannak emberek, akik csak kinevetni tudják azt, aki minden körülmények között hű akar az igazsághoz maradni. Hadd nevessenek! Micsoda könnyű dolog az örök életet elveszíteni, ha az ember ügyet csinál abból, hogy kinevetik. Mégis, azok az emberek is, akik ilyeneken nevetnek, általában respektálják, tisztelik azokat, akiknek elveik vannak, és akik tartják magukat az elveikhez. Nos, mit tettek volna önök, ha Dániel helyzetében lettek volna? El kellene gondolkozni ezen. De azt az egyet tudom önöknek mondani. Nekünk is most kell eldönteni, mielőtt a próba jön, hogy hűek akarunk lenni elveinkhez. Nos, Dániel 1.9-ben elmondja az írás nekünk, hogy mit tett Isten Dánielért. Azt mondja ugyanis, hogy az Isten a főudvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt. Dániel megnyerte tehát az emberek tiszteletét. És a 15. vers azt mondja, hogy ő szebbnek és erősebbnek nézett ki, mint minden más fiatalember, aki a király ételét ette. És mindezen felül azt mondja a 17. vers, hogy Isten Dánielnek és barátainak értelmet és bölcsességet adott minden írásokhoz és tudományhoz. És a 20. versben azt láthatjuk, hogy a király Dánielt és társait 10-szer okosabbnak találta mindazoknál az írástudóknál és bölcseknél, akik egész országában voltak. Néha azt gondolják az emberek, hogy egy igazi jó keresztény a sikerek létráján nem tud felfelé jutni. Legyen az üzleti vagy politikai élet. De én ezt nem hiszem. Mert ha mi a Bibliából a József, a Dániel vagy mások példáját vesszük, azt kell látnunk, hogy Isten őket különösképpen megáldotta. Lehetnek tehát önök is üzleti ügyeikben becsületesek, és mégis sikeresek. Nos, ez a Dániel az egész nagy világbirodalom miniszterelnöke lett. Az egyik király a másik után megtartotta neki ezt a pozícióját. És akkor, amikor a birodalmat egy másik hatalom hódította meg, ezek a hódítók oly sokat tartottak Dániel felől, hogy őt az új nemzet kormánya is átvette, és megtartotta tisztségében. Ő az egyetlen ember az egész világtörténelemben, aki két különböző világbirodalomnak a miniszterelnöke volt. Dánielnek csak egy hibája volt, és pedig az, hogy sikeres volt. És minden ember, aki sikereket ér el, legyen bár üzletember, vagy ápolónő, vagy mindegy, hogy mi, asztalos, vagy festő, orvos, vagy prédikátor, ha sikereket ér el, mindig van valaki, aki irigységgel, vagy féltékenységgel tekint rá. Egyébként miért akarták Krisztust megölni? Mert gonosz ember volt? Mert kegyetlen volt? Megbántotta az embereket? Ó, nem. Ő tökéletes volt, kedves, szeretetteljes, csodálatos. De akkor miért akarták őt mégis megölni? Mert az ő jósága az emberek gonoszságát napvilágra hozta. Nyilvánvalóvá lett előttük a saját bűnük, és ez egyszerűen kellemetlen volt számukra. Sikeres volt, és ezért akarták őt megölni. Van egy kis parabola, egy kis példa erre, egy kis madárkáról, ami télen egy hópehellyel beszélget. És a hópehely ki nem állhatta ezt a madárkát. És a kis madár megkérdezte a hópehelyet. Miért nem bírsz te engem? És a hópehely így válaszolt. Mert te felfelé is tudsz repülni, de én csak lefelé süllyedek. Így van ez az emberi életben is. Isten elő akarta készíteni Dánielt arra, hogy jólétet, tisztességet és nagy pozíciót tölthessen be. Talán ezt akarja Isten önnel is. De tudják önök azt, hogy a pénz több embert kárhozatba vitt, mint például a borzalmak és szerencsétlenségek? Dániel sikereinek egyik titkát a 6. rész 3. versében találjuk. Olvassuk el. Akkor ez a Dániel felül haladta az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne. Úgy, hogy a király őt szándékozta tenni az egész birodalom fölé. Egy rendkívüli lélek volt benne. Én azt hiszem, hogy egy kereszténynek a legjobb munkásnak kell lenni a munkahelyén. Azt hiszem, hogy egy keresztény a legjobb elárusító kell, hogy legyen. Nekünk mindenütt legjobbaknak kell lennünk, mert minket az Isten áldása kísér. Mert mi átadtuk életünket Istennek. Ő pedig segít nekünk, hogy munkánkat jól végezzük. De hogy éreztek azok a többi féltékeny emberek? Olvassuk a 4. és 5. verset. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt. De semmi okot vagy vétket nem találhattak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtatott benne. Akkor így szóltak azok a férfiak. Nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Ó, kérdezem én, mi lenne, ha a politikusok közül egyet ma így a nagyító lencse alá tennének, mint ahogy itt Dánielt nagyító alá tették, hűség, becsületesség tekintetében. Nos, Dánielnél nem találtak semmi kivetnivalót, semmi hibát vagy hanyagságot. képes volt véghez vinni azt, hogy Istenének és népének egyaránt és egy időben szolgált. Egyetlen egy, amit kitalálhattak ellene ez. Azt mondták, az egyetlen dolog, amiben őt megfoghatjuk az, hogyha őt egy olyan helyzetbe kerítjük, ahol az ő Istenének törvénye valahogy összeütközésbe kerül az ország törvényével. Mert ők egészen pontosan tudták, hogy abban az esetben Dániel az ő Istenének fog inkább engedelmeskedni. Nos, ha az én országom elkívánná, hogy én Istennek egy parancsolatát áthágjam, akkor én is azt hiszem, hogy nekem is inkább Istennek kellene engedelmeskedni. Az egy nagy öröm, ha egy olyan országban élhetünk, ahol nem vagyunk arra kényszerítve, hogy Isten parancsolatát áthágjuk. A Dániel ellenségeinek egy ötlete támadt. Hízelegni kezdtek a királynak. Ó, barátaim, a hízelgés már sok okos embert is arra vezetett, hogy balgatagul cselekedjen. Mondták a királynak, te olyan nagyszerű ember vagy. Te olyan vagy, mint az Isten. Adj hát ki egy rendeletet, hogy senki egy bizonyos ideig senkitől semmit ne kérhessen, csak egyedül te tőled. És a király aláírta ezt a rendeletet. És a médek és perzsák rendelete szerint visszavonni azt már nem tudta. És aztán jött a felhívás az egész országban. 30 napig nem szabad senkinek semmit sem kérni, senki mástól, csak a királytól. És azután felügyeltek erre. Pontosan tudták, mi fog Dánielnél történni. És Dániel is tudta jól, mit fog tenni. 3-szor naponta, mint eddig, a nyitott ablakhoz fog jönni, és naponta 3-szor fog nyilvánosan az Istenhez imádkozni. Ó, Dániel nem szégyelte vallását. Nem szégyelte Istenével való összekötetését, még akkor sem, amikor pogány földön volt. És ha az emberek őt különlegesnek tartották is, mégis bizonyságot tett Istenhez való viszonyáról. Nem így kellene ez legyen nálunk is? Néha bemennek az emberek egy vendéglőbe, aztán szeretnének Istennek köszönetet mondani az eledelért, de ezt egészen titokban teszik. Közben nyitva hagyják még szemüket is, hogy nehogy valaki valamit is észrevegye. Szégyellik tulajdonképpen fejüket meghajtani, és egy rövid imát elmondani. Sőt, néha el akarják rejteni az emberek hitüket, és Isten szavába vetett bizalmukat az emberek elől. Igen, én szeretném Jézust elfogadni. Szeretnék az igazság világossága szerint, amit a Bibliából megismertem, az szerint járni. De nem szeretném, ha azt valaki is észrevenni. Ó, kedveseim! Isten azt szeretné, hogy mi nyíltak legyünk, hogy mi világítsunk, és láttassuk azt, amit mi hiszünk. Nem tehetjük azt, hogy mást valljunk, és teljesen mást higgyünk. Olvassuk most el a Dániel 6. részből a 10. és a 11. verseket. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és 3-szor napjában térdeire esett, könyörgött, és dicséretet tett az ő Istene előtt, ahogy azelőtt cselekedett. Akkor azok a férfiak berohantak, és megtalálták Dánielt, amint könyörög, és esedezik az ő Istene előtt. Dániel pontosan tudta, hogy az oroszlánok verme létezik. Mondhatta volna magában. Nos, én tovább is fogok Istenhez imádkozni, de én bemegyek a házamba, be a legbelső szobámba, be fogom zárni az ajtót, és úgy fogok imádkozni. Ha ezt így tette volna, akkor az emberek azt gondolták volna, hogy Dániel is meghajtotta magát a király rendelete előtt. De nem, Dániel nyilvánosan akart továbbra is imádkozni. Noha ő tudott az oroszlánok verméről, de az embereknek meg kellett tudni azt, hogy kiben hit ő. Nos, ismerek embereket, akik gyülekezeteknek a tagjai. Olyan gyülekezeteknek, amik Isten parancsolatait áthágják, amik nem tanítják a teljes igazságot. Emlékeznek a jelenésekben levő szövegre, a 18. rész 2. versére? És ott a 4. vers azt mondja, hogy fussatok ki belőle, én népem, Babilonból, a bukott egyházakból, hogy ne legyetek részesei az ő bűneinek. Mi is a bűn? János első levele 3-4. A bűn a törvénytelenség, az isteni törvény áthágása. Ne legyetek tehát részesei az ő bűneinek, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból. Elég őszinték és nyíltak önök ahhoz, hogy azt mutassák az emberek előtt, amit hisznek. Ugyanis, ha nem elég nyíltak ahhoz, hogy azt mutassák, amit hisznek, akkor az ő bűneinek részeseivé válnak önök is. Talán mondják most, ó, én ezt nem így hiszem, én is tanulmányoztam a Bibliát, és én ezt másképpen tudom. De amíg önök ezekben az egyházakban maradnak, addig azt tanúsítják, hogy hiszik azt, amit ezek az egyházak tanítanak. Nem akarok közösségeket megnevezni, de hogy mégis példát alkothassunk, beszéljünk egy XY egyházról. Itt van tehát az XY egyháznak egy tagja. Ez az egyház például azt tanítja, hogy a vasárnap a tulajdonképpeni nyugalomnak. De a Szentírásban azt láttuk, hogy az nem úgy van. Egy újnyi hely sem található erről az egész Bibliában. Úgy az új, mint az Ótestamentumban azt tanultuk, hogy a 7. nap a szombat. Ismerjük Jézus tanítását, és Pál apostol tanítását erről. Vagy megtanultuk azt is a Szentírásból, hogy ha az ember meghal, akkor a feltámadás napjáig a sírban nyugszik. De ha az önök egyháza, ez az XY egyház azt mondja, hogy az nem így van, hanem a halott rögtön halála után a mennybe megy, vagy máshová, ez téves, ez hamis. És ha ez az XY egyház azt tanítja, hogy nyugodtan lehet meghintéssel keresztelni, ahelyett, amit a Biblia mond, ugyanis alámerítés által. És így sorolhatnám tovább és tovább. Így tehát, ha önről tudják, hogy annak a bizonyos XY egyháznak a tagja, akkor azt is tudják, hogy ön mit hisz. Kifelé tehát az egyháza tanításának ad hitelt. De most, hogy jobban megismerte a Bibliát, azt mondja. Ó, amit ott azok tanítanak, én azt egyáltalán nem hiszem. És ha most mégis úgy dönt, hogy továbbra is ott marad, akkor szeretnék önnek egy egész komoly kérdést feltenni. Ha valaki val valamit kifelé, és a szívében valami egészen mást hisz, mivé válik egy ilyen ember? Mondják meg nekem, micsoda az ilyen ember? Egy képmutató. És amit Isten legjobban gyűlöl, az a képmutatás. Nekünk nyíltaknak kell lennünk, és nyíltan kell vallanunk, amit hiszünk. Ó, én nem szégyellem a Jézus Krisztus szavait. Most térjünk vissza a történethez. A 14. vers azt mondja, hogy a király, amikor meghallotta, hogy Dániel megszegte a tilalmat, igen megszomorodott, és teljes szívével arra törekedett, hogy megszabadítsa őt. De ezt nem tehette meg. És a 16. vers azt mondja el nekünk, hogy a király Dánielhez jött, és figyeljék csak meg, amit a király Dánielnek mond. A te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz, az segítsen néked. Ismerte a király a Dániel vallását? Természetesen. És ő pontosan tudta, hogy Dániel az ő Istenének szünet nélkül szolgált. És valahogy elég sokat hallott erről az Istenről ahhoz, hogy tudja, hogy Dánielt ez az Isten meg is tudja szabadítani. A 17. és a 18. versben van az, amit önöknek már a bevezetőben elbeszéltem. És a 19. és a 20. verseket olvassuk el együtt. Hajnalban a király azonnal felkelt, még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek. így szólt a király Dánielnek. Dániel, az élő Istennek szolgálja, a te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Nem csodálatos ez? Ó, Dániel, te az élő Istennek szolgálja, a te Istened, akinek te szüntelenül szolgálsz, meg tudott téged szabadítani? És Dániel felel neki a 22. vers szerint. Igen, az én Istenem elküldte az ő angyalát, aki bezárta az oroszlánok száját. És a 23. vers azt mondja el, hogy a király ekkor nagyon örvendezett, és a vers utolsó része elbeszéli, hogy Dánielen semmi sérelem nem esett, mert hitt az ő Istenében. Ennek az egész történetnek az eredményét a 25. verstől kezdődően olvashatjuk. Dáriusz király minden népnek, nemzetnek és nyelvnek egy rendeletet iratott, hogy hirdessék ki, hogy ezután mindenkinek a Dániel istenét kell imádni. A 6. rész utolsó verse azt mondja még, hogy Dánielnek nagy hatalma volt Dáriusz birodalmában, és még a perzsa Círusz országában is. Nos, a Dániel könyvének utolsó fejezetében találunk még egy egészen érdekes szöveget. Mégpedig a 3. versben. Azt mondja itt, hogy azok, akik tanítanak, akik sokakat az igazsághoz vezetnek, azok bölcsek, és az értelmesek fénylenek, mint az égnek fényessége, és mint a csillagok örökkön örökké. Hogyan fog tudni ön fényleni? Tud ön fényleni, világítani akkor, ha elbújik valahová? Vagy akkor tud világítani, ha szabadon és nyíltan vallja azt, amit hisz? Adjon Isten nekünk olyan bátorságot, hogy tudjuk az embereknek mondani, hogy mi valóban hiszünk a Jézus visszajövetelében, és mi hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus az ő kegyelme által betölti bennünk az Isten parancsolatait. Kedves barátaim, oroszlánok léteznek még ma is. Péter első levele 5. rész 7. és 8. versében találunk erről valamit. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok. Józanok legyetek, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Az ördög, mint egy ordító oroszlán keres minket, hogy elnyeljen. Hiszik azt, hogy az angyolok az ő száját még ma is be tudják zárni? Ó, igen! Azt olvastuk, hogy minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok. Az Isten, akinek mi szüntelen szolgálunk, képes bennünket megmenteni. Néhány perccel ezelőtt beszéltünk egy egyházról. Igen érdekes az embereket megkérdezni, hogy vajon miért is tartoznak bizonyos egyházakhoz. Erre a legkülönbözőbb válaszokat lehet hallani. Valaki ezt mondta. Hát, a gyülekezet egészen közel van hozzám. Ez nagyon kényelmes nekem. A Márk 8. részében a 34. vers azt mondja. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. A 35. verstől azt mondja tovább. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Valaki pedig elveszti az ő életét én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val. Vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az Atya dicsőségében, a szent angyalokkal. Szégyelik önök Jézus Krisztust és az ő szavait? Ó, ne! Ne tegyék ezt! mert azt mondja itt, hogy akkor Jézus Krisztus önöket fogja szégyelni, amikor ő újra eljön. Inkább büszkéknek kellene lennünk az ő szavaira. Egy néhányan azt felelték kérdésemre. Én azért tartozom ahhoz az egyházhoz, mert oly csodás az épülete, és szép orgonája van, és oly sok nagy befolyású ember is van ott. Ó, kedveseim, mi tulajdonképpen egy keresztény egyház? Egy keresztény klub, vagy pedig a mennybe vezető út? Máté 7-ben azt olvassuk, hogy a kárhozatra vezető út széles, és sokan vannak, akik azon járnak. De keskeny az az út, ami az örök életre vezet. Egyszer azt mondta valaki nekem, én azért járok abba a templomba, mert olyan kedves a prédikátor. Ő egy csodálatos egyéniség, és gyönyörű szavai vannak. De arról, hogy mit tanít, arról nem sokat tudok. Tudják önök, mi az egyház fogalma? Mi a gyülekezet definíciója? Timóteushoz írt első levél 3. rész 15. verse azt mondja, hogy az élő Istennek egyháza az igazságnak oszlopa és erőssége. És Pál apostol azt írja a Galácia beliekhez az első részben, hogy ha én embereknek akarnék tetszeni, akkor nem szolgálhatnék Krisztusnak. Nem tudom, hogy vannak önök ezzel, de az én nézetem ez. Én egy olyan prédikátort szeretnék, aki a Bibliát ismeri, és egészen egyszerűen ezt mondja, így szól az Úr, és megmutatja nekem, hogy hogy juthatok be az Isten országába. Én egyszerűen az igazságot akarom hallani. Egy másik személy azt mondta nekem, én azért tartozom ahhoz az egyházhoz, mert egy barátom oda vezetett engem, és nem máshová. Nos, ha olyan barátaik vannak önöknek, akik olyas valamit tanácsolnak, ami az Isten akarata ellen van, akkor azok nem barátai önöknek, hanem az ellenségei. Nekünk haladni kell az igazság világosságában, ami a Szentírásból fénylik. A példabeszédek könyve 4. rész 18. verse azt írja, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Előfordulhat, hogy egy egyház egy bizonyos időben Isten igazi egyháza lehetett, de aztán később már nem. Elmagyarázom ezt önöknek. A zsidó gyülekezetet Isten azért hívta el, hogy az egész világon hirdessék az Isten akaratát. Ez volt Isten igaz egyháza. De nem soká annyi sok hagyomány csatlakozott az ember alkotta vallásokból az isteni tanokhoz, hogy Jézus Krisztus azt kellett, hogy mondja nekik. Miért hágjátok át az Isten parancsolatait a ti tanaitok miatt? Máté 7. rész 7. verse egy fontos tanítást ad nekünk. Azt mondja ott, pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És ugyanígy hangzik a Máté 15-ben. Nos, önök látják, az igazság eljutott hozzájuk, szemtől szemben álltak az igazsággal, de nem fogadták el azt, és így Jézus Krisztusnak ki kellett néhány embert hívni ebből az akkor igaz egyházból, hogy egy új egyházat alapítson, hogy az igazság tovább terjedjen. Elhívta Pétert, Jakabot, Jánost, Pált, és egy napon 3000 hagyta el ezt az egykor igaz egyházat. Mi lett volna akkor, ha ezek így szóltak volna? Ez volt az én apám egyháza. Ha neki jó volt, akkor nekem is jó. De ők nem ezt tették. Nem! Ők a világosságban jártak, és tovább haladtak. Jézus azt mondja a János evangéliumában, a 12. rész 35. versében. Járjatok a világosságban, amíg világosságtok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket. Majd János 10.27-ben így szól Jézus. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. És az a fiatal keresztény gyülekezet, ami újonnan megalapult, nőtt és növekedett. De idővel újra bekerültek a pogánytanok a keresztény egyházba. A Biblia még nem volt úgy elterjedve, hogy minden ember olvashatta volna. És az emberek elkezdtek tanítani minden elképzelhetőt, ami a Bibliában egyáltalán nem volt megírva. Aztán 1517-ben lát egy ember, név szerint Luther Márton, Rómában embereket azon a lépcsőn térden csúszva felmenni, amiről azt mondják, hogy Pilátus ítélőterméhez vezetett. És ő nemrégen azelőtt olvasta a Szentírásból, a római levélből, hogy az igaz ember hitből él. Nos, Luther Márton nem akart egy új vallást alapítani, de ő elkezdte ezt az igazságot prédikálni, és egyesek elfogadták azt. De a nagy többség ellene fordult, és kizárták őt az egyházból. Ezzel elkezdődött a luteránus egyház. De a baj abban állt, hogy ennek az egyháznak a követői annál a világosságnál maradtak, amit Luther rövid élete ideje alatt elért, és nem haladtak tovább. John Wesley, egy másik, aki az anglikán egyházból jött, neki az igazságot, amit a Bibliában talált, a szabad ég alatt kellett hirdetnie, mert nem engedték a templomba belépni. Prédikált az újjászületésről. Prédikált arról, hogy a ruházat egyszerű legyen, hogy az emberek ne járjanak rossz szórakozásokra. John Knox, vele is pontosan ugyanezt történt. William Roger, ő is az anglikán egyházból való volt. Ő találta meg a Bibliában a keresztség igazságát, és az anglikán egyház ezt nem akarta elfogadni. De egyesek elfogadták azt, és így alakult a baptista egyház. És sorolhatnám tovább. A 18. század utolsó évtizedeiben egy néhány ember jött össze, és találtak valamit a Bibliában, amiről régen nem prédikáltak már. Nevezetesen a Jézus Krisztus közeli visszajövetelét. És ezek között volt egy asszony, aki hetednapot ünneplő baptista volt. Az egyik ember ezek között egy baptista prédikátor volt. A másik a keresztény gyülekezetnek volt a prédikátora. Ismét egy másik, egy metodista prédikátor, és egy az apostoli egyházból. Tehát a legkülönbözőbb felekezetből voltak ezek az emberek, akiknek semmi szándékuk sem volt, hogy egy új vallást alapítsanak. Visszamentek a saját gyülekezeteikbe, és prédikálták azt, amit megtaláltak. Na, de akkor ki lettek zárva? És ezen a módon kezdődött a hetednapi adventisták közössége. Tulajdonképpen a többi egyházak tették lehetővé a hetednapi adventista egyház létrejöttét. Ez nem egyéb, mint annak a reformációnak a folytatása, amit Luther Márton és reformátor társai elkezdtek. Mindig mélyebbre hatoltak a bibliai igazságaiban. Ez a közösség, a hetednapi adventisták vallják a hitáltali megigazulást úgy, ahogy azt Luther Márton tanította. A szabad kegyelmet, ahogy azt Calvin és a presbiteriánus egyház tanította. Az újjászületést, a világtól való elkülönülést, ahogy azt John Wesleynél találjuk. A keresztséget úgy, mint a baptista William Roger. Azon kívül minden egyéb bibliai igazságot helyreállítottak, hiszen a világosság növekedő, növekszik a teljes délig, ahogy az előbb olvastuk. Mi történt volna, ha ezek a reformátorok azt mondták volna, ó, ami az elődeinknek jó volt, az nekünk is jó. Akkor ez a növekedés a hitben sohasem jöhetett volna létre. Most pedig olvassunk el még egy szöveget, a János evangéliuma 12. részéből, amelyik szöveget már meg is említettük. A 35. és a 36. verseket. Mondta azért nékik Jézus, még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket. És aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. És most egy kérdést. Miért utasították el akkor a farizeusok és az írástudók Jézust? Ezt megtaláljuk a 42. és 43. versekben, itt a 12. fejezetben. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét. Igen, így van ez megírva. Nem vallották meg őt, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint Istennek a dicséretét. Isten boldogságot kínál fel számunkra. Sikert akar hozni számunkra. És velünk is szeretné azt megtenni, amit Dániellel tett. Én őszinte akarok lenni önökhöz, és én bizonyságot akarok tenni az embereknek, és pedig aszerint, ahogy én az igazságot a Szentírásban találtam. Az a csodálatos tanulság, amit Dániel tapasztalatából levonhatunk, maradjon egész életünkben a miénk. Dániel nyíltan megvallotta hitét, és hűséges volt Istenéhez, még élete árán is. Döntsön ön is Krisztus mellett, és ne szégyeljen megvallani megváltóját és az ő igazságát. Kezdje el, és kövesse Krisztus teljes tanítását, hogy Jézus Krisztus se szégyelje önt az Atya előtt megvallani. Keresztelkedjen meg, hogy eltörölhesse az Úr régi életét, és részese legyen az isteni családnak. És mindenek felett ne féljen, mert Isten önt is győzelemmel ajándékozza meg. Imádkozzunk. Szerető Atyánk a mennyekben, töltsd ki ránk a te szent lelkedet. Te ismered szükségleteinket, ismered környezetünket és a körülményeket, amelyben élünk. Ó Atyánk, a legjobbat akarjuk tenni. Ments meg minket országod számára. Most szeretnénk elfogadni Krisztust, mint személyes megváltónkat. De segíts, hogy soha se szégyeljük őt és az ő igazságát. Használj fel bennünket, hogy igazságodnak bizonyságai lehessünk mindenütt az emberek között. Hadd világítsunk ezzel a csodálatos igazsággal, és legyen a miénk Dániel bátorsága. Amen. Thank you.